minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
Corona FM 100.
10 óra múlt 6 perccel 2014. március 8-án ez a Turmix közérdekű és szolgáltató jellegű magazin műsorunk. Én Mike Szilvia vagyok, és Vörös István főszerkesztőnk nevében várom Önt is. Egy rakat érdekes és fontos témával a következő egy órában. Nézzük akkor, hogy miből szemezgetünk ma. A magyar közlönyben megjelentek szerint több fontos változás is történik a hazai nyelvvizsgák struktúráját, illetve lebonyolítását illetően. Hogy mire lesz elég az újonnan bevezetett nyelvvizsgaszint, vagy miképp válhat a vizsgázó hasznára, hogy rögzítik ezentúl a szóbeli felvételeket. Arról Pióné Kovács Zsuzsannával, Kalocsai felkészítő és vizsgáztató nyelvtanárral beszélgettünk.
Március 30-ától lépnek életbe az új szabályok a szóbeli nyelvvizsgát, illetve nyelvvizsgát illetően, ami azt jelenti, hogy már a májusi nyelvvizsgák érintve lesznek ebből a szempontból.
Családias körben ugyan, de annál nagyobb lelkesedéssel álltak színpadra a hazai musical színjátszás legnagyobb csillagai múlt szombaton a Kalocsai Színházban. Egyházi Géza és Szabó Dávid mellett a műfaj királynője Janza Kata is dalra fakadt, aki többek között arról is mesélt rádiónknak, hogy miért szereti a Kalocsaihoz hasonló estéket.
Nekem mindig is fontos volt, hogy főleg ahol először szerepelek, hogy valamit eljutassak az embereknek, ne csak abból a Janza Katából, aki a színésznő, musical énekesnő, hanem az emberből is egy kicsit, hogy ismerjenek meg.
A napokban tartották idei első kuratóriumi ülésüket a Paksi Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány tagjai. A tanácskozáson a Kalocsai Városházán ez adott otthon nekik ugyanis, a következőkben pedig a szervezet munkájáról és a térségi önkormányzatok működésére gyakorolt hatásokról kérdeztük Mittler István kommunikációs megbízottat.
Mindegy 250 millió forint áll ebben az első fordulóban most rendelkezésre. Prioritásként lett meghatározva, hogy az Európai Uniós hátterű pályázatokat támogatna elsősorban.
Ez tehát a Turmix dióhéjban, a részleteket azonnal hozom itt az FM 100-on.
Közérdekű szolgáltató magazin. Turmix.
Turmix. Corona FM 100.
16, itt a Korona FM 103 perc múlva 4:11, ez a Turmix közérdekű és szolgáltató jellegű magazin műsorunk. Hamarosan nyelvvizsgázók, figyelem! Rövidesen életben lépnek azok az újítások és változások, amelyek a hazai nyelvvizsgarendszert és a vizsgáztatást érintik, valamint természetesen a vizsgázókat is. A magyar közlönyben már megjelent az Emberi Erőforrások Minisztérium által jegyzett csomag, de hogy ennek melyek a legfontosabb elemei, illetve hogy milyen lehetőségeket kínál a Kalocsán is elérhető pannon nyelvvizsga, arról Pionik Kovács Zsuzsanna felkészítő és vizsgáztató nyelvtanát kérdezte Vörös István szerkesztő riporterünk.
Küszöbben álló változásokról beszélgetünk a magyar nyelvvizsga rendszerben. Melyek ezek a legfontosabb változások? Ugye itt előzetesen két dolog volt, amit egyeztettünk, amiről beszéltünk. Melyek ezek?
Első és legfontosabb változásként azt tartom, hogy egy új nyelvvizsga szint kerül majd bevezetésre itt Magyarországon. Ez az úgynevezett A2-es szint, amit belépő szintként azonosít a KER, ami egy nemzetközi standard szintleírás. Az A2-es szint tulajdonképpen a B1-es szint alatti szint, ami ugye Magyarországon az alapfoknak felel meg, a B1-es szint felel meg az alapfoknak, az A2-es szint egy ennél lejjebb lévő fokozat. Az indoklás pedig, ami az új nyelvvizsgaszint bevezetését szükségesítette, az volt, hogy a nemzetközi hatszintes KER leírásban a magyarországi alapfok nyelvvizsga a B1-es szintnek felel meg, ami a skálán körülbelül középen helyezkedik el. Ugyanakkor viszont külföldön van még két másik szint is, a magyarországi alapfokú nyelvvizsga szint alatt, ez az A1-es és az A2-es szint. Külföldön az A2-es szint már elfogadott munkavállaláshoz, illetve állampolgárság kérvényezéséhez. Itt Magyarországon pedig az A2-es szintnek leginkább a szakképzésben lenne szerepe, illetve motiváló ereje. Megoszlanak a vélemények arról, hogy ez a tudásszint elegendő ahhoz, hogy valaki külföldön munkát tudjon vállalni, ugyanis nagyon-nagyon egyszerű, hétköznapi nyelvtudást takar. Az alapfokú szintnél egyel lejjebbi szintről van szó, és egyes szakmai vélemények szerint ez a szint nem elegendő ahhoz, hogy valaki külföldön munkát tudjon vállalni, és a másik gond pedig az vele, hogy leginkább az aktív nyelvtudást írja le, és nem egy szót arról, hogy a szövegértés, tehát a passzív nyelvtudás milyen szintű elváráshoz kötött az A2-es szinten. Azt mondanánk, hogy mindenképpen egy plusz lehetőség ez a magyarországi tanulók számára, főleg azok számára, akik szakképzésben vesznek részt, és a tudás felmérését tekintve mindenképpen egy pozitív ösztönző erő, egy lehetőség. Ugyanakkor továbbra is biztatjuk a hallgatókat, hogyha valakinek valóban külföldi munka tervei vannak, illetve a nyelvtudást szeretnék kamatoztatni hosszabb távon, mindenképpen magasabb szintet tűzön ki magának saját érdekében.
Hát ezt szerettem volna megkérdezni, hogy nyelvtanárként és gyakorlott vizsgáztatóként mi a véleményed erről a belépő szintről, de ez akkor elhangzott. Tehát ez egy jó dolog, jó, hogy van egy ilyen lehetőség, de még mindig célszerű ettől magasabb szinten gondolkodni, főleg, hogyha valaki külföldön tervez munkát, vagy más tervei vannak a nyelvhasználattal. Tehát ez az egyik változás, ugye ez a belépő szint bevezetése. Van még egy, és ha jól tudom, ezek nagyjából egy időben lépnek majd életbe, erről mit kell tudnunk?
Igen, hát március 30-ától lépnek életbe az új szabályok a szóbeli nyelvvizsgát, illetve nyelvvizsgát illetően, ami azt jelenti, hogy már a májusi nyelvvizsgák érintve lesznek ebből a szempontból. A másik újdonság pedig az, hogy a szóbeli nyelvvizsgák hangrögzítésre kerülnek. Ehhez viszont a vizsgáznak hozzá kell járulnia. Tehát aki a jövőben nyelvvizsgára jelentkezik, számítson arra a kérdésre a jelentkezési lapon, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a szóbeli nyelvvizsgája hangrögzítésre kerüljön. Természetesen ez az ő döntése, tehát dönthet úgy, hogy nem járul hozzá. A rögzített hanganyagot a vizsgaközpontok 3 évig kötelesek őrizni. Ami a felülvizsgálati kérelmeket illeti, a hallgató nem hallgathatja meg a felülvizsgálati procedúra során a saját hanganyagát, viszont kérheti a hanganyag felülbírálatát szaktanárok által. Tehát ez is egy változás. Ennek a célja tulajdonképpen az esetleges korrupció megelőzése, illetve a vizsga tisztaságának a biztosítása, később bizonyító erejű lehet egy hangfelvétel, de mivel ugye a hallgató dönthet úgy, hogy nem járul hozzá, éppen ezért, tehát itt is van azért kiskapu.
Laikusként fölmerül ilyenkor a kérdés, hogy úgymond nem indul-e valaki idézőjelbe téve fekete ponttal, ha azt mondja, hogy nem járulok hozzá?
Én úgy gondolom, hogy nem, ugyanis ez mindenkinek joga. Viszont felmerül a kérdés, hogyha valaki rossz szándék nélkül és becsületes tudással, felkészültséggel megy nyelvvizsgázni, akkor miért nem járul hozzá? Tehát én úgy gondolom, hogy akinek nincs rejtegetni valója, annak nincs oka megvétózni ezt a fajta lehetőséget. Nem beszélve arról, hogy ez a hallgatónak is hasznára válhat, hiszen később, ha esetleg mégis úgy gondolja, hogy valami miatt nem megfelelően bírálták, értékelték az ő szóbeli produkcióját, akkor ez egy plusz lehetőség, hogy felül vizsgálati kérelemben esetleg kéri azt, hogy a szóbeli vizsgáját újra áthallgassák. Tehát szeretném tisztázni még egyszer, hogy maga a hallgató nem hallgathatja meg újra a szóbeli vizsgáját, viszont a felülvizsgálati kérelem során a hanganyag eszköz lehet arra, hogy esetleg, ha felmerül a kérdés, hogy nem megfelelő volt az értékelés, akkor egy független bizottság esetleg újra meghallgassa és felülvizsgálja ezt a döntést.
És hogyha már nyelvvizsgákról beszélgetünk, fölmerül a kérdés, hogy ugye erről ilyen félinfók mindenkinek vannak a fejben, hogy van az A-típusú nyelvvizsga, az a szóbeli, van a B-típusú, az az írásbeli, meg a C-típusú, a komplex. Korábban én tisztán emlékszem rá, mint ex-nyelvvizsgázó, hogy amikor C-típusú nyelvvizsgára jelentkezett valaki, akkor ha csak az egyik fel, a szóbeli vagy az írásbeli sikerült, egy X időn belül neki teljesítenie kellett a másik felét ahhoz, hogy komplex nyelvvizsgaként elismerjék az ő vizsgáját. Ha jól tudom, ezzel kapcsolatban is vannak változások, erről mit kell tudnunk?
Igen, tehát mostanában már lehetőség van részvizsga letételére. Igen, ahogy nagyon helyesen elmondtad, most egy másik kategorizálás szerint ugye van A-típusú nyelvvizsga, ezek típusok, nem szintek, típusok. Van A-típusú nyelvvizsga, amit csak szóbeli, B-típusú nyelvvizsga, amit csak írásbeli, illetve a kettő kombinációja, ami a C-típusú. Ezek tehát típusok. Amit a teljesítményi követelményrendszerről kell tudni, az annyi, hogy külön az írásbelin is, és külön a szóbelin is el kell érni minimum 60%-ot. De újdonság, hogy bevezették a 40%-os készségküszöböt. Ez azt jelenti, hogy a négy alapkészségnél, ugye ez a hallás utáni szövegértés, a beszéd, a írott szöveg értése, vagyis olvasási készség, illetve az íráskészség. Tehát erre a négy készségre terjed ki ez a bizonyos minimum küszöb. Szeretném hangsúlyozni, hogy a nyelvvizsgázók nagy megkönnyebbülésére a nyelvtani ismeret, tehát az a nyelvvizsgarész, ami a konkrétan a nyelvtani tudást teszteli, nem tartozik a készségek közé, tehát arra a 40%-os küszöb nem vonatkozik. Tehát ez azt jelenti, hogy ezeken az alkészségeken, részfeladatokon belül minimum 40%-ot el kell érni ahhoz, hogy az adott részvizsga, tehát az írásbeli vagy a szóbeli sikeres legyen. Mondok egy példát. Ha valakinek mondjuk nem sikerül a hallás utáni szövegértés 40%-ra, minimum 40%-ra, akkor az a szóbeli vizsgája bukását fogja jelenteni. Ettől még, ha az írásbeli nyelvvizsgán minden szinten minimum 40%-ot elért, és összességében az írásbelin 60%-ot elérte, az egy sikeres B-típusú, tehát írásbeli vizsgának minősül. Ez azt jelenti, hogy ez esetben csak a szóbelit kell megismételni, nincsen semmiféle időbeni megkötöttség, hogy mennyi idő telhet el a két részvizsga között. Ha valaki utólag sikeres szóbeli vizsgát tesz, ezt összekapcsolhatja a már meglévő írásbeli vizsgájával, és az A plusz B egyenlő C matematikai képlet alapján egy komplet nyelvvizsga bizonyítványa lesz ilyen formán.
És mivel Kalocsán beszélgetünk nyelvvizsgákról, ugye itt Kalocsán helyben pannon típusú nyelvvizsgára lehet jelentkezni. Említetted, hogy ezzel kapcsolatban is vannak, illetve lesznek változások. Hogyan változik a pannon nyelvvizsga, illetve az, amit kínál?
A pannon nyelvvizsga központ rugalmasan reagálva a hallgatói igényekre, illetve a kérésekre bevezette az egynyelvű vizsgaverziót is. Ugye eddig csak kétnyelvű verzió volt a Pannon nyelvvizsgarendszeren belül. A kétnyelvű verzió az azt jelenti, hogy az anyanyelv is bevonásra kerül a vizsga során, tehát kvázi magyarul is vizsgáznak, magyar nyelvből is vizsgáznak a vizsgázók, azáltal, hogy nyelvről nyelvre kell feladatokat végrehajtani. A szóbeli vizsgán ez abban nyilvánult meg, hogy a feladatok magyarul voltak megadva, a szituációs leírás szintén magyar nyelven történt, illetve volt még egy plusz feladat, egy angol nyelvű cikket kellett a vizsgázónak magyar nyelven összefoglalnia. Így volt 20 perces a szóbeli vizsgának a időkerete, az időtartama. Ehhez képest most már lehet egynyelvű nyelvvizsgát is tenni Pannon nyelvvizsgarendszeren belül, ami azt jelenti, hogy az anyanyelv teljes kizárásával történik a vizsga, tehát a feladatleírás, a szituációleírás is angolul történik, illetve a szóbeli 15 perc, és nincs ez a bizonyos cikk összefoglaló plusz feladat a vizsga végén. Magyarul az anyanyelv teljes kizárásával történik a vizsgázás. Egyébként a részfeladatok nagyjából megegyeznek a két nyelvű rendszerben ismert részfeladatokkal, annyi, hogy a szituációs feladat angolul van megadva, és nem magyarul. Hát ez lehet segítség, ugyanis bizonyos szavak így akkor a vizsgázó úgymond szájába vannak adva, illetve hát rövidebb ideig tart a vizsga, és mint hangsúlyoztam, kevesebb feladat van. Ezt minden vizsgázó eldöntheti, hogy melyik a szimpatikusabb számára, marad-e a kétnyelvű verziónál, az egy picit több időben és feladatban is, vagy pedig él ezzel az új lehetőséggel, és csak az egynyelvű verzió mellett dönt.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Én is köszönöm szépen Pióni Kovács Zsuzsana felkészítő és vizsgáztató nyelvtanának, hogy mindezt elmondta nekünk. Már is folytatódik tovább a Turmix, benne egy olyan alapítványa, amely 100 milliókat fordít évről évre a térségi önkormányzatok támogatására.
is jár.
Turmix. Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Kellemes és szép napot kívánok önnek is, 2 perc múlva 10:30, ez a Turmix közérdekű és szolgáltató jellegű magazin műsorunk az FM 100-on. Nézzük a folytatást. A Paksi Jövőnk Energiája térségfejlesztési alapítványa közelmúltban Kalocsán tartotta idei első kuratóriumi ülését. A tagság határozott többek között arról is, hogy ebben az évben bővíti a Paksi, a Szekszárdi, illetve a kalocsai térségben lévő önkormányzatok számára kínált pályázati lehetőségeit. A szervezet eddigi működéséről és az idei első pályázati kiírásról az ülést követően Gábor János kollégánk beszélgetett Mitler Istvánnal, a JETA kommunikációs megbízottjával.
A települések, akik támogatásért folyamodnak a JETA-hoz, milyen hatékonysággal és mekkora összegeket használtak fel tavaly, és ebben lesz emelkedés, csökkenés az idei évben.
A Jövőnk Energiáért Térségfejlesztési Alapítványt az MVM Paksi Autonóm ZRT 2011-ben hozta létre, tehát most már negyedik éve működik az alapítvány. Az elmúlt 3 évben az alapító mindegy 1,5 milliárd forintot biztosított arra a célra, hogy a 41 érintett önkormányzat az pályázhasson. Közel ez a 1,5 milliárd forintot ezt rendelkezésre is bocsátotta. Ez a 1,5 milliárd forint az elmúlt 3 évben közvetetten közel 10 milliárd forintot támogatást gerjesztett az érintett településeken. A 2013-as évben összesen 62 pályázatot nyújtottak be a települések. Az alapítvány 56 pályázatot ítélt támogatásra érdemesnek. Mindegy 650 millió forintban érkezett be a támogatási igény. A tavalyi évben 526 millió forint támogatás odaítéléséről döntött a kuratórium. Ami fontos, hogy néhányat kiemelnék talán azok közül, akik a tavalyi évben nyertek. Például Miske település pályázat is nyert az orvosi rendelőjének a korszerűsítésére és szolgálati lakásoknak a felújítására. Vagy egy másik település, mondjuk Tolna, ahol egy óvoda és egy zeneiskola energetikai korszerűsítését hajtották végre az alapítvány által nyújtott támogatásnak a segítségével. A 2014. évben most volt először kuratórium ülés. A kuratórium elfogadta az első pályázatnak a kiírását. Gyakorlatilag április 24-ig van lehetőségük a településeknek, hogy benyújtsák a pályázataikat. Mindegy 250 millió forint áll ebben az első fordulóban most rendelkezésre. Prioritásként hangsúlyozza, a prioritásként lett meghatározva, hogy az Európai Uniós hátterű, az új Széchenyi terv keretében megjelenő pályázatokat támogatna elsősorban az alapítvány. Ezen kívül életminőségjavítás, valamint továbbra is megmaradt az energetikai korszerűsítésre a lehetőség, hogy pályázanak az önkormányzatok.
Ezt tulajdonképpen a Paksi atomerőmű pályázata azok számára mondjuk el, akik nem ismerik. Érdekes, hogy mégsem feltétlenül villamos energiával kapcsolatos korszerűsítések kerülnek szóba. Hogy lehet ez?
Hát a Paksi atomerőműnek nagyon fontos, hogy a térségben, ugye az alapítvány az alapvetően a kalocsai térségben lévő önkormányzatok tartoznak ide a támogatottsági körbe, a Paksi kis térség, valamint a Szekszárdi kis térség északi részén lévő települések. Az atomerőm az mindig is kiemelt szerepet, kiemelten kezelte a környező településeket, és azért döntött úgy, hogy az önkormányzatok legyenek azok, akik tulajdonképpen pályázhatnak, mert ők azok, akik a leginkább érzik és tudják, hogy az adott településnek mire van szüksége, és az atomerőm ennek a segítségével, vagy ezen az alapítványon keresztül próbál minél hathatósabb támogatást és segítséget nyújtani az önkormányzatoknak.
Mekkora az igény általában? Tehát a keretösszegekről már beszéltünk, lehet mondani, hogy a többszörösét nyújtják be évről évre a települések?
A települések azok mindig nagyobb igényel jelentkeznek, mindig nagyobb igényük van, mint amennyi összeg rendelkezésre áll. Gyakorlatilag ez folyamatosan fennáll, ami azt mutatja, hogy a polgármesterek, a települések azok elégedettek azzal, hogy az alapítvány működik, és igény van arra, hogy ez a továbbiakban is így történjen.
Akkor sok sikert kívánok a kuratóriumnak és önnek is a folytatáshoz. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönjük, én is minden jót kívánok a hallgatóknak.
Köszönjük szépen a beszélgetést Mitler Istvánnak, a Paksi Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány kommunikációs megbízottjának. Azonnal visszatérünk a hazai musical színjátszás 3 csillagával, akik múlt szombaton együtt léptek fel itt Kalocsán. I'ma turn my headphones up.
fly away, blast off to the stars, 'cause I don't want a thing. And when I feel that hope is gone, he knows my pain. Can you help me deliver me today?
Ők voltak Nelly és Nelly Furtado itt a Korona FM 100-on. Múlt szombaton tartották a Kalocsai Színházban a Musical Csillagok estjét, amelyre a Budapesti Operett Musical Színház három népszerű művészét hívták meg a Városi Teátrumba. A gyengébbik nemet Janza Kata, a műfaj királynője képviselte, aki olyan közönségsiker darabokban szerepel már, mint például a Nyáron Baján is műsorra tűzött Elizabeth, a méltán népszerű Rómeó és Júlia, Mozart, vagy éppen a Neoton Familia slágereire épülő Szép nyári nap. Janza Kata első kalocsai élményeiről és az önálló estek varázsáról beszélgetett Vörös István kollégánkkal, de szó esett a Halászlé fővárosába készülő gigaprodukcióról is.
Először köszönhetjük Kalocsán. Egy hangbeállás már volt. Első benyomások itt a színházról.
Nekem nagyon kellemes volt az első benyomás, amikor ide beléptem. Egyrészt, mert én az Árpival még nem találkoztam, viszont nagyon sok jót hallottam róla, és a Géza meg a Dávid olyan szeretettel beszéltek róla, és amikor bemutatkoztunk, beléptem ide, akkor rögtön értettem is, hogy miért, mert nagyon-nagyon kedvesen és nagyon barátságosan fogadott, és tényleg, ahogy így körülnéztem, az egész hely olyan barátságos és kedves, és tudod, azt az ember érzi, amikor belépje, mert nagyon-nagyon sok helyen énekeltem és játszottam, és azt az ember érzi, hogy jó energiák vannak, vagy nem jó energiák vannak. Ehhez természetesen kellünk mi is, hogy milyen kedvünk van, milyen pozitív gondolkodással keltünk fel, meg jöttünk el erre a koncertre, és hát nekem mindig is fontos volt, hogy főleg ahol először szerepelek, hogy valamit eljutassak az embereknek, ne csak abból a Janza Katából, aki a színésznő, musical énekesnő, hanem az emberből is egy kicsit, hogy ismerjenek meg. Hát nagyon sokan ugye, akik esetleg nem tudnak följönni a Budapest Operett Színházba előadásokat nézni, látnak esetleg cikkeket velünk, vagy látnak pont a Barátok közben, ahol nem volt egy túl szimpatikus szerepem, és annyiszor kaptam már meg, hogy nem is gondoltuk volna, hogy ilyen közvetlen, hogy ilyen oldott, hogy a humoromat szokták emlegetni, hogy ez milyen klassz, hogy ez kiderült. Szóval nekem nagyon fontos egy ilyen est kapcsán, hogy minél többet eljutassak az emberekhez magamból, az igazi Janza Katából.
És talán erre az ilyen jellegű koncertek, estek adnak a legtöbb lehetőséget. Mert való igaz, hogy amikor az ember mondjuk nézi az Elizabethet, akkor olyan nehéz elképzelni, hogy az az ember, aki ott áll, ott Sziszi ruhájában, azzal a zenével, lejön a színpadról, és hirtelen egy olyan ember, mint én vagyok.
Igen, hát ez is a dolgunk, hogy azt higgyétek, ahogy ott ültök, hogy tényleg ez olyan, de hát természetesen én sem koronában járkálok utána otthon, a tréningruha fölé nem szoktam még felvenni a koronámat. Na viccet félretéve, természetes persze, azért azt nem mondom, hogy ezek a nagy előadások, ezek a nagy drámai hősnők, például, mint pont Sziszi, hogy nem hagynak nyomot a lelkemben estéről estére, tehát ott például kell egy kis idő, hogy a darab után például beszélgetni tudjak a nézőkkel. Tehát sokszor volt, hogy inkább picit ültem az öltözőben, és amikor már úgy éreztem, hogy egészen közvetlen tudok lenni, akkor mentem ki az épületből.
Ez a mai napig így van? Ennyi játék után a mai napig ennyire meg tudja fogni, és meg tudja ragadni, és ott tudja tartani ez a játék?
Én azt hiszem, hogy csak így érdemes. Volt már olyan az életemben, aminek úgy éreztem, hogy hát nem minden sikerülhet fantasztikusan, nem találtuk meg egymást a szereppel annyira, és azon is nagyon sokat dolgoztam, hogy azért a lehető legtöbbet kihozzam belőle, de pont az Elizabeth egy olyan volt, ahol valami csoda történt ott 96-ban a Dom téren, ahogy Szabó P. Szilveszter barátom szokta mondani, ott olyan szerencsés csillagzat alatt volt minden egyben, és ez nekünk egy varázs, és ez azóta is így van, ha ez nem lenne, akkor már nem is csinálnánk. Biztos vagyok benne, hogy azt mondtam volna így 17 év után, hogy ezt most már hagyjuk. De mindig úgy érzem estéről estére, hogy még mindig van mit tanulnom belőle, és azt is érzem, hogy egyre nagyobb felelősséggel jár, mivel már a nézők tényleg várnak valamit, emlékeznek valamire, rengetegszer jönnek úgy oda, hogy jaj, művésznő, láttuk a Dom téren, de akkor még ennyi éves voltam, és most újra megnéztük, és micsoda fantasztikus élmény volt. Hát persze, hát azóta is velem is történt rengeteg dolog, ilyen is, meg olyan is, azóta az ember csak bölcsebb lett egy kicsit, és ez mind-mind belekerül a darabba, ami velem történik a saját életemmel is, és ez egy fantasztikus dolog. Hát nem is nagyon tudom, hogy van-e még hasonló ilyen pályaút, hogy az ember 17 éven keresztül elkíséri egy ilyen óriási nagy szerep. Tehát én nem úgy megyek fel, hogy jó, ez meg volt több ezerszer már, ez már meg lesz most is, hanem pontosan, hogy egyre nagyobb szorongással, hogy tudják, várják, ismerik, még jobban kell csinálni.
Igen, hát az Elizabeth ilyen szempontból tényleg úgymond musical történelmi jelentőségű Magyarországon, mert ha úgy veszik, akkor az Elizabeth intott el azt a musical hullámot, ami a mai napig tart és él. És nem utolsó sorban, ugye nyáron a Csodálatos Baja rendezvénysorozat keretében gigaprodukcióként itt lesz a Szomszédban az Elizabeth.
Igen, jövünk Bajára, ami szintén egy fantasztikus találkozás. Én tavaly voltam először a Rómeus Júliában, és egyből nagyon jól éreztem magam, és nagyon klassz volt, és amikor a végén, az utolsó előadás után a direktorom Kerényi Miklós Gábor beszédet mondott, és mondta, hogy jövőre is jövünk, és úgy álltunk ott egy sorba, hogy senki nem tudta, hogy melyik darabban, mert ez titok volt. És pont azt gondoltam, hogy én idén nyáron szeretnék egy picit pihenni, mert úgy körülbelül 20 éve nem álltam meg, és hát azért a gyerekekkel is szerettem volna egy kicsit nyaralni, feltöltődni, mert ugye évad közben rengeteg új bemutató, stb. És amikor bemondták az Elizabeth-et, akkor pont arra gondoltam, hogy lehet, hogy arra az egyre nem tudnám azt mondani, hogy ó, most csinálja valaki más. Szóval, hogy ez ennyire szív, úgyhogy amikor bemondták, akkor mindenki rám nézett, ugye hirtelen, és én nagyon örültem neki. Tehát, hogy ez az, amire nem lehet azt mondani, hogy nem, és hát természetesen eszemágában sem volt azt mondani. Úgyhogy nagyon-nagyon várom, annak a térnek is van egy ilyen fantasztikus kisugárzása. Szóval, ahogy ott álltam a Rómeón, én el sem tudtam képzelni, hogy a Saigonnál hogy volt, hogy helyezkedhet el a színpad, hogy a városnak melyik részén, úgy nem láttam magam előtt, és amikor megláttam, akkor nagyon, nagyon tetszett, és nagyon jól, komfortosan éreztem magam benne. Szóval nagyon szívesen jövök majd nyáron is.
És nekem még volt szerencsém látni annak idején az Elizabeth-et az esztergomi szabadtéri előadása, meg az Operett Musicalben is. Milyen lesz ehhez képest a Bajai Szava, de már egy picit ilyen kulisszatitkokat elárulni, vagy még nagyon nem?
Hát igazából szerintem különleges lesz olyan szempontból, hogy most már egy másik csapat is játssza a darabot, tehát amikor a saját csapatunk kint volt Németországban turnézni a Szépség és a Szörnyetek című musicallel, akkor beállt egy másik csapat, akik szintén szerelmesek lettek a darabba, mert ebben nem lehet nem szerelmesnek lenni, és most én ezt nem tudom, hogy lesznek a régi csapatból, meg az új csapatból, de szerintem a kettőből lesz összeválogatva egy csapat, és szerintem ez nagyon jót fog neki tenni, ez a kis frissítés, szóval én nagyon örültem neki.
És végezetül talán azon hallgató kedvéért, akik esetleg még nem találkoztak az Elizabeth-tel. Én a saját élményeimből tudok kiindulni, nekem korábban létezett a Romy Schneider féle Sissi kép, meg aztán megismertem olyan azokat a féle Sissi képet, és hát a kettő az köszönő viszonyban nem volt egymással, de a szó legpozitívabb értelmében. Tehát ez egy annyira más felfogása, egy annyira más értelmezése Elizabeth történetének.
Szerintem én azért is kaptam meg a szerepet, nem csak azért, mert a derékbőségem pontosan ugyanakkora volt 24 évesen, mint neki, meg centiméterben is annyi voltam, amikor a harmadik fordulóra került sor, akkor nagyon figyeltem, hogy mit várnak. Sokan voltak, és jók voltak a castingon, tehát igazából én azt sem tudtam, hogy hogyan fogom megállni helyem egy musicalben, tehát nem játszottam korábban. Ez nekem tényleg mély víz volt, és akkor megfigyeltem, hogy egyszer azt mondta Kerényi Miklós Gábor, valakinek, nem is nekem, hogy vajon melyikőjük fogja megérteni, hogy ez nem egy boldog dal. Hoppá, mondom. Akkor ez nagyon érdekes. És akkor megpróbáltam átformálni ezt, átgondolni ezt a dalt, hogy vajon mire mondhatta, hogy ez nem egy boldog dal. És akkor én úgy énekeltem el az utolsó fordulón, most már tudom, ahogy ő hallani akarta utána a következő 17 évben is, ha sikerült mindig abszolválni, remélem sikerült, és az első próbán akkor ki is fejtette ezt bővebben, és mondta, hogy nagyon örült, hogy én azon az úton indultam el, mert hogy szeretne szakítani ezzel a Romy Schneider féle könnyes lányregény figurával, egy nagyon mai és modern asszony kell elképzelni lányt. Hát itt volt a Diana, ha csak rágondolunk, nem is olyan rég. Tehát amikor a saját gyerekemnek magyaráztam, hogy lehetett ez, akkor neki is volt egy közeli élménye, át tudta érezni, hogy ez mit jelenthetett neki is. Úgyhogy amikor ezt így megértettem, akkor úgy gondoltam, hogy akkor én értem, hogy ő miért szeretne, és ebben nagyon egyezett az ízlésünk meg a gondolkodásunk, úgyhogy én nagyon örültem, hogy egy kicsit harcosabbra, modernebbre rendeztem, mint amit én is a filmből láttam.
Pedig nagyon örültem, hogy beszélgetni tudtunk, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Köszönjük szépen a művésznőnek, Janza Katának, aki Egyházi Géza és Szabó Dávid oldalán lépett színpadra múlt szombaton Kalocsán a Musical Csillagok estjén. Utóbbit arról kérdezte riporterünk, hogy hogyan emlékszik vissza a legutóbbi kalocsai fellépésére, és mi minden változik akkor, amikor új csapat találnak össze. Szabó Dávid említette például azt is, hogy milyen zenét hallgat szabad idejében.
Mik a legutóbbi élményeid a kalocsai közönségről, ugye akkor nem a színházban léptetek deszkákra. Milyen volt akkor, mit vártok most, mivel készült?
Hát akkor is, mint most, egy ilyen nagyon pörgős műsorra készültünk, persze egy-két komolyabb musicaldallal megfűszerezve. Én örülök neki, hogy újra itt lehetek, és hogy most más partnerekkel lehetek itt, mert mindig az ember, amikor elmegy valahova, akkor és oda visszahívják, akkor mindig új dalokat szeretne vinni, olyanokat, amiket még nem hallottak tőle, és most, hogy a Katóval vagyok, meg a Gézával, ez most egy teljesen új helyzet. Úgyhogy én saját magamból is új dolgokat tudok megmutatni a közönségnek, olyanokat, amiket még nem láttak.
Erre Kata is kitért, hogy az ilyen estek, ezek nagyon-nagyon jó lehetőséget teremtenek arra, hogy mást is megmutass, egy kis embert is úgymond belevigyen az előadó. De ezt hogy éled meg?
Hát ugyanígy, ahogy elmondott. Tehát, hogy abszolút saját magamat is megmutatom egy-két dal erejéig a közönségnek, hogy mi az, amit én gondolok, mert azért ezt nagyon fontos elmondani, hogy a színházban mi nem elsősorban a saját gondolatainkat mondjuk el, hanem a szerepet játsszuk el, tehát a szerep gondolatait, a szerepnek megírt mondatokat, és azon belül vannak olyan szerencsés helyzetek, hogy saját magunkat is, de általában nem. Az ilyen koncerteken pedig igen, tehát itt lehetőségünk nyílik arra, illetve hát nyilván azért az ember örül annak, hogyha már van egy-két olyan musical dal, ami a sajátjává válik, és az emberek úgymond várják ezeket a dalokat, és akkor az úgy jó, mert akkor úgy azt érzi, hogy de jó, én most már egyre inkább beleégek ebbe a szakmába, és vannak olyan dalok, amiket hozzám kötnek, és ezt várják, és ez jó dolog.
Számodra melyek azok a dalok, amiket a leginkább vársz, és a leginkább sajátodnak érzed, amit nagyon szeretnél, és soha nem hagysz ki, hogyha lehetőséged van előadni?
Hát amit soha nem hagyok ki, az általában a Lehetsz király, de nem azért, mert én szeretem, hanem mert a közönség szereti. Általában a Neoton musical bemutatása óta általában a Neoton dalokat sosem hagyom ki, szintén azért, mert a közönség nagyon szereti. Mert elsősorban azért ebben egyezünk a Katóval is, hogy mi elsősorban nem azok a művészek vagyunk, akik magunkat szórakoztatjuk a színpadon, hanem elsősorban a közönséget és csak utána magunkat, és általában mindig megtaláljuk azokat a dolgokat, amiben őket is és minket is. Tehát a magunk örömére is dolgozunk, de a Neoton dalokat azokat mindig éneklem, a Rómeóból mindig énekelek, azokat mindig szeretik, de általában mindig próbálok egy kis populárisat belecsempészni, mert most ez az új szerelmem, illetve hát már több éve ez az új szerelmem, az X-faktor óta meg pláne, úgyhogy én mindig próbálok belecsempészni egy-két ilyen dalt is.
Ahogy szóba került a Neoton musical, nekem így beugrott egy korábbi interjút, még Csepregény Livával volt szerencsém készíteni, és emlékszem, megkérdeztem tőle, hogy ő milyen zenéket hallgat otthon, mert az ember azt gondolná, hogy aki klasszikus lágereket énekel, együtt él velük. Ő biztos ilyen vonalon mozog, és azt mondta, hogy hát ezeket ő annyira már nem, ő inkább Foo Fighters, meg Guns N' Roses-t hallgat, meg hasonlók, és hogy leesett az állam veled. Mi a helyzet, amikor te otthon kikapcsolódnál, akkor mit hallgatsz?
Én filmzenét hallgatok nagyon sokat, John Williams, Hans Zimmert, általában nagyon sok filmzenei albumom van, és főleg instrumentális filmzenéket, tehát a Jurassic Park az nálam mindent visz, és a John Williams egész munkássága, a Schindler listája is egyáltalán ez egy gyönyörű zenék. Vagy pedig az elektropop zenét hallgatom, tehát a mindenféle a Justin Timberlake-től a Rihanna-ig, a Madonna, Beyoncé és ilyesmi típusú előadókat hallgatok. Remixeket, Avicii-t, úgyhogy ilyeneket. Nagyon sok minden, pláne azért is, mert én most nagyon elindultam ezen a vonalon, és meg akarom tudni, hogy milyen zenéket csinálnak mások, és mi az, amit én is tanulhatok, mik azok az új dolgok, amit a saját zenémbe is beletehetek. Tehát, hogy oktató jelleggel is hallgatom, meg szórakozásképpen is.
Ilyenkor, amikor meríteni szeretnél, főként a napjaink zenéből, tehát mondjuk a napjaink mondjuk Madonnájából vagy Justin Timberlake-éből válogatsz, vagy pedig akkor fogod az ő diszkográfiájukat, és úgymond az evolúciójukat követed?
Nem, általában én zeneileg mondom azt, hogy lopni tőlük, vagy zeneileg figyelem meg azt, hogy mik azok az új trendek, az az új hangzásvilág, amit ők képviselnek. Az, hogy én mit akarok mondani a dalokkal, vagy mi az, amit én szeretnék képviselni egy albumon, azt én saját magam tudom. Tehát, hogy ezért nem nézem egységében az ő munkásságukat. Természetesen azért szoktam így nagyon néha a dalszövegeket, ha hallgatom, vagy hogy egy-egy album miről szól. Tehát én fontosnak tartom, hogy a dal is szóljon valamiről, legyen mondani valója, magának az albumnak legyen egy egysége, zeneileg legyen összefogva, legyen egy harmónia benne, tehát hogy ezeket így megnézi az ember, de általában zeneileg nézem azt, hogy mik az új hangzásban, mik azok az új különbségek, vagy mik azok az új dolgok, amiket el lehet lopni, mik az új trendek.
Minden nap ennyire együtt él a musical világa, vagy a színházi világa, mint te. Hogy tudod elkülöníteni ezt a világot, meg a saját zenei világodat? Nincs hatással egymásra a kettő, mondjuk a musical hangzás a te saját zenei anyagodra?
Dehogy nem. Nagyon régen írtam dalokat, és a mai napig is írok, és már teljesen különböző a kettő. Régen a musicales világhoz hasonlítottak a dalaim, most pedig már inkább a könnyű zenei világhoz hasonlít. De nyilván ez azért is van, mert én is fejlődök, én is idősebb leszek, én is megyek előre, de a kettőnek tulajdonképpen egymáshoz semmi köze, én azt gondolom. Nekem mindig is a hobbim volt a zene. Most az, hogy ez egy színházi zene, vagy az, hogy ez egy nagyon modern klubzene, az tulajdonképpen semmi nem változtat. Az a lényeg, hogy szeretnék mondani valamit az embereknek, és az, hogy ez egy szerepen keresztül jut el, vagy pedig az saját dalomon keresztül, ami éppen angolul van, vagy magyarul van, az tök mindegy. Az a lényeg, hogy elmondhassam, és lehetőségem legyen elmondani.
A lényeg a zene.
Így van.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönjük köszönöm. A múlt szombati Musical Csillagok estjére Kalocsára látogató Szabó Dávidnak a beszélgetést. Az előadás előtt néhány perccel sikerült mikrofon végre kapnunk Janzakatával és Szabó Dáviddal ellentétben városunkba hazajáró Egyházi Gézát is, az est harmadik fellépőjét, akit főként a Kalocsai Társulatból a Fővárosi Színházig vezető útról kérdezett Vörös István riporterünk.
Milyen visszatérni Kalocsára?
Mindenkinek persze más. Nyilván az életútja is, meg az élményei is, vagy az élmények is mások. Hát nekem ugye ez egy állomás volt az életemben, aki nyomon követi ennek az új létesítménynek, még mindig mondhatom, hogy új ugye, a sorsát, akkor tudhatja, hogy annak idején tulajdonképpen színpadi szerepekben először én itt Kalocsán mutatkoztam. Ugye annak idején a Gülbabában, a Miniszter félrelépben, Csárdás királynő, Hippolita lakályban, azok mind innen indultak, és azóta is egyik-másik még most is életben van, tehát előfordul, hogy járjuk vele továbbra is az országot. Szóval, hogy miért? Nagyon érdekes, mert akkor nekem még, amikor ebbe belecsöppentem, akkor egy polgári életem volt, és ugyan már kapis, vagyis ugyan már kísérletezgettem, hogy váltsak, de nem túl sok helyen kaptam bizalmat, illetve nem is gondoltam még annyira komolyan, hogy ezt én, ezt az életmódomat az akkor itt felváltsam a művészkedésre. Úgyhogy Szabó Árpád volt az első, aki tulajdonképpen nekem bizalmat szavazott, és természetesen mindazok, most neveket nem említek, a kollégák, akik már régen-régen pályán voltak, és bíztattak engem, hogy van létjogosultságom, meg hogy higgyem el, hogy nem dob le a színpad, úgyhogy nekem nagyon szépen emlékeim vannak Kalocsával kapcsolatosan, illetve hát azóta is szinte azért, most talán az utóbbi évben nem voltam, de egy operett gálom, dehogy nem voltam, hát most voltam a február, vagy január 17-én az új évi operett gálán, egy dupla volt ráadásul. Szóval évente azért előfordulok operettezni.
Hát mindig azért jó szívvel térsz vissza, és jó szívvel gondolsz Kalocsára.
Abszolút, persze, és én nagyon drukkoltam akkor is az Árpádnak, meg hát a mai nap is, mert én tudom, hogy micsoda nehézségek vannak, hát nem csak a kulturális életben, hanem hogy a gazdasági életben, hát cégek, munkahelyek szűnnek meg, és úgy tudom azért itt még, ha nincs is társulat, már az tényleg az egy lehetetlenség, egy ilyen 20 ezer körüli népességű városban társulatot fenntartani, nem, egyszerűen nem lehetséges, de azért úgy hallom, hogy működik a színház, nem tudom, hogy moziként is bejött-e a dolog, vagy nem annyira, de az már nagy siker, hogyha ezt megismerték a helyiek, meg hogyha a környező falakból érkeznek, akkor az meg még nagyobb siker.
A színház élet az meglehetősen pesgő, tehát ahhoz képest egy 7 éves létesítményről beszélünk, nagyon-nagyon pesgő színházi élet van Kalocsán. Amihez például az ilyen estek is hozzájárulnak, mint ez a mostani. Hogyan született a műsorotok? Hogyan átöztem már a műsorotok?
Hát nagyon nehezen, mert csak az amiatt, mert három rendkívül elfoglalt emberről van szó. Én ugyancsak időszakosan vagyok elfoglalt, de most pont egy ilyen időszak van, ugyan én szabad úszóként, ugye, hol azt se tudom, hogy merre szaladjak, hol már csak nézek a távolba, de most most egyszerre két darabot próbálok, és ugye farsangi szezon után, nőnapi szezon előtt, különböző fellépések között, meg volt két külföldi utam is, szóval mindegy, szóval nagyon elfoglalt vagyok. Akik meg folyamatosan, egész évben elfoglaltak, azok a partnereim, Szabó Dávid, aki szintén érintett ugye a még a pesti magyar operett színpadból alakult Kalocsai Társulatnak a létrejött te kapcsán, ugye, érintett, és hát talán az egyik legismertebb hazai musical énekesnő, Janzakata, őt meg nem is lehet elérni olyan annyira elfoglalt. Tehát ő benn lakik az Operett Színházban, szinte minden új bemutatóban benne van, meg hát rengeteg fellépése van különben is. Ugye ő annak idején a popzenében is előfordult még a színházak előtt, de hát már megjárta az összes hazai színházat, és végül is hát méltó helyen a Budapesti Operett Színházban kötött ki, és mondom, velük egyeztetni, hát ez valami horrorisztikus dolog volt, mert engem bízott meg, ugye az Árpád, és megmondom őszintén, hogy telefonon történt mindenféle egyeztetés, dalok küldözgetése, mert nem tudtunk egyszerűen találkozni. De hát mindenkinek ezek a számok repertoáron vannak, meg most tulajdonképpen nem egy darabot játszunk el, amit annyira kellene próbálni. Sőt, tulajdonképpen nekünk ilyenkor az a feladatunk, ilyen kisebb számú nézőközönség előtt, tehát amikor nem 1000 ember áll velünk szembe, vagy 500, hanem most itt is nem tudom, hogy még bízhatunk-e, hogy lesz-e telt ház, vagy nem. Mindegy, a lényeg az, hogy egy családias atmoszférában kell feloldanunk az embereket. Hát ez a célunk, hogy őket minél gyorsabban azért magunk hullámhosszára tekerjük, és aztán, hogy mindenki érezze jól magát, és úgy távozzon erről az estéről, hogy azért néhány napig, vagy egy hétig benne maradjon az emlék, vagy az élmény.
Én viszont láttam már ilyen musical esteket, és nekem nagyon úgy tűnik, hogy nem csak a nézőtéren ülők élvezik, hanem ezt ti is nagyon élvezitek, mert egészen másképp állhattok színpadra, mint amikor ugye jelmez van, kosztüm van, dramaturgia van, darab van, tehát itt félig meddig tényleg ti vagytok.
Igen, itt merünk, hogy mondjam, csak egy kicsit, hogyha persze érezzük ezt a bizonyos parazsat, ami belobban a nézőtér és köztünk. Mert hogyha nem, én voltam már olyan feszélyezett környezetben is, hogy ez nem akart beindulni ez a buli. Ott akkor kevesebbet beszélünk, vannak ott is természetesen átkötő szövegrészek, de akkor számok után. De olyan jó különben, én tudom, hogy a musical nézőközönség az nem az, hogy elvárja, de imádják, hogyha mondjuk van egy baki, vagy imádják, hogyha önironikusak vagyunk, vagy a saját magunk gyengéről merünk beszélni, vagy elmondunk egy-egy színházi történetet, vagy viccet, és ez tényleg így aztán ilyen sehol nem sorolható kategória, mert azért a Duma Színháztól nagyon messze van, hiszen abban mi nem vagyunk jártasak, de megkapják nyilvánvalóan azt az élményt, amiért jönnek, csak még egy kicsit talán megismernek minket, tehát emberi oldalunkról közelebbről megismernek minket.
Örülök, hogy személyesen is volt lehetőségünk beszélgetni, és köszönöm szépen ezt az interjút.
Köszönöm szépen én is.
Köszönjük az interjút Egyházi Gézának, aki Janza Katával és Szabó Dáviddal egyetemben felejthetetlen műsorral ajándékozta meg a Kalocsai Nagy Érdeműt a Városi Teátrumban. Ennyi volt már a térségi közérdekű magazin műsorunk, de ne feledje, holnap is lesz Turmix ugyanebben az időben. Témáink között szerepel például a Paks 2, a Mama Hotelben Tespedő Panel Nincs a Jelenség megfejtése, és egy szívet melengető kalocsai kezdeményezés bemutatása. Tartson velünk vasárnap délelőtt 10 és 11 óra között itt az FM 100-on.
Készült a Médiatanács támogatásával
a Média Mecenatúra programban.